és a szerda reggel, akkor itt van velünk Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Hát forra levegő a Facebook körül, egyébként a hétfői nagy leállások mindenre rámutatott, például arra, hogy mennyire függ az életünk ettől a közösségi platformtól, igazából mennyire monopolizált helyzetben van a Facebook, hogyha internet használatról beszélünk, és hát az is egy érdekes sztori, hogy a Facebook saját belső kutatása is rámutat arra, hogy egyrészt a közösségi média növeli a gyűlöletet, jobban megosztja a társadalmat, és hát nagyon negatív mentális következményekkel jár, például az Instagram a fiatal lányokra nézve, de szerintem itt nyugodtan a fiatal fiúkat is, általánosságban minden gyereket, fiatalt kiemelhetünk. Szóval most a Facebook szerintem ismételten szembesülhet azzal a nyomásgyakorlással vagy szándékkal, hogy valamiféleképpen szabályozni akarja a politika. Hogy látod ezt a kérdést?
Abszolút mértékben, és jól fején találtad a szöget azzal, ahogy summáztad mindazt, ami pillanatnyilag bugyog a Facebook körül, ugyanis az a hölgy, aki kirobbantotta először még anonim módon ezt a legutóbbi hatalmas botrányt, amely olyan jelentéseknek a létezéséről tudósított, amelyeket a Facebook saját maga rendelt meg, kutatásokat, és ismerték az eredményeket, ám de nem csináltak semmit. Ez ugye aránylag röviden összefoglalható így, de ez a bizonyos hölgy, aki fölfedte kilétét néhány nappal ezelőtt, Frances Haugen, a szenátus szakbizottsága előtt tegnap 3,5 órán át taglalta válaszaiban azt a helyzetet, ami szerinte az amerikai demokráciát, az amerikai fiatalokat és általában azt a helyzetet jellemzi, ami a Facebook körül van. Ne feledjük el, hogy mindez már évek óta tart, hiszen már az orosz 2016-os választási beavatkozás után Mark Zuckerberg hatalmas lendülettel kellett, hogy járjon különböző kongresszusi meghallgatásokra, és vállalkozott a cége nevében mindenfajta tartalom ellenőrzésre, azzal együtt, hogy saját magukat nem tartalom központúnak, hanem IT központúnak minősítette. De, mint ahogy a meghallgatáson is kiderült, tulajdonképpen az a szisztéma, az a szoftver rendszer, amivel a tartalmat szolgáltatja a Facebook, vagyis hogy aki érdeklődik valami iránt, annak egyre többet és többet produkálnak a szóban forgó tartalomból, legyen ez akármilyen káros. Covid időszakban is jellemző volt ez a politikai tartalmat illetően is, úgyhogy hát nagy a gond a Facebook körül, de hát majdnem 3 milliárd felhasználóval tulajdonképpen azért ez egy hihetetlenül hatalmas vállalkozás, és megszabályozni, megrendszabályozni, főleg akkor, amikor a világ majdnem minden országában jelentős szerepe van a mindennapi életben, az üzletben, tehát azért ez nem egy könnyű dolog.
Egyébként kicsit az az érzésem, hogy ahogy mondtad is, Donald Trump elsősorban mondjuk azért kritizálta a Facebookot, mert hogy például letiltott olyan tartalmakat, amiket a közösségi média hát szélsőségesnek nyilvánított, Trump pedig úgy érezte, hogy ez csorbítja a vélemény nyilvánításának szabadságát. Tehát ugye a demokratáknak is van baja azért a Facebookkal, szóval ez egy ilyen konszenzuális téma, úgy látszik az Egyesült Államokban.
Abszolút mértékben, és ha már Trumpot említetted, ugye 2023-ig van letiltva a Facebookról, mellesleg ezt is perli, valamint perli a Twittert is azért, hogy visszaállíthassák az ő accountját, ami indokolt, hiszen az utóbbi időben az internet tartalom szolgáltatás úgymond áldása, hogy részletesen lehet követni a felhasználói adatokat, és látszik, hogy a Trump felhasználói tábora az ilyen szempontból a közösségi platformokon jelentősen csökken. Most kapott egy nagy PR gyomrost Donald Trump, valószínűsítik, hogy igen rosszul éli meg azt, hogy a Fortune 400-ból 25 év után kimaradt, tehát a vagyonának értéke a COVID időszakban jelentősen csökkent, hát ezzel együtt van mit aprítani a tejbe, de ebben a PR mezőben most pillanatnyilag vesztésre áll. Különben még nagyon érdekes, hogy csupa IT ember van az élen.
Például Zuckerberg.
Igen, ő a harmadik, Bezos az Amazonnal az első, Musk a második, Zuckerberg után következik Bill Gates, aztán a Google Duo, Page és Brin, utána Ellison, és csak utánuk következik Warren Buffett, aki a klasszikus, hagyományos befektetői szisztéma.
Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy a nők hogyan vannak reprezentálva a listán?
Hát én átfutottam csak a listát, az elejét nem nagyon láttam. Egy-két hölgy megtalálható nyilvánvalóan, de nagy valószínűséggel itt nem túlzottan egyenlő az arány.
10 éve ment el egy igazi legenda, Steve Jobs halálára emlékezhetünk, vagy az ő pályafutására emlékezhetünk igazából, hogy némiképp pozitív színe legyen a történetnek. Hát ő tényleg elképesztő technológiai fejlődési ívet húzott fel a tevékenységével, amit az Apple-nél végzett. Az ő örökében nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen ikonikus vezető nem léphetett, tehát azért mondjuk az Apple most a legújabb szériát is piacra dobta, azért nem szenved az eladásokat tekintve, de tényleg úgy tűnik, hogy várjuk a következő Steve Jobsot, a nagy technológiai megújítót, miközben azért van itt egy Elon Musk, de talán Steve Jobs legendáriumához még nagyon nem tudott más felnőni.
Hát ez abszolút mértékben így van, és ugye tulajdonképpen az a vízió, amit ő először fölvázolt, aztán utána megvalósított, aztán a többiek követőként óhatatlanul szintén beálltak ennek a digitális univerzumnak az építésébe, és ugyanazokat a platformokat, vagy nagyon hasonlókat kezdtek el használni. Azoknak persze aztán a továbbfejlesztett változatai már elrugaszkodnak egy kissé a Steve Jobs elképzelésektől, de azért az alap, tehát azok a pillérek, amelyeken a mai életünk, lehet azt mondani, tulajdonképpen nyugszik, azok bizony ott Steve Jobs házatáján lettek lerakva.
Még nagyon röviden kérdeznélek, mert hogy a gazdasági élet szereplőit rendkívüli módon érdekli, hogy mi a helyzet most a republikánus-demokrata vitát illetően, az adósságplafon kérdésben meg fognak egyezni, előfordulhat-e az a szégyenteljes szituáció, hogy nem tud fizetni adósságokat az USA, vagy ilyen kormányzati fizetésképtelenség maximum réme cseng fel, de hogy tényleges baj nem lesz ebből?
Hát volt már a történelemben olyan, hogy egy ideig nem fizetett az USA, hosszabb távon egészen biztosan kikényszerítik egymásból a kompromisszumot, de pillanatnyilag ugye mindez együtt értelmezendő Joe Biden két hatalmas nagy csomagjával, amely infrastruktúra, illetve általában a társadalmi fejlődéssel kapcsolatos hatalmas programokat illeti, és a republikánus párt oldaláról nyilván megpróbálják kipréselni azokat a kompromisszumokat, illetve meggyengíteni a Biden hajó haladását valamennyire. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy szinte 24 órán át zajlanak a háttérben az alkudozások, és a mai várható szenátusi fellépések is arra utalnak, hogy valóban megpróbálnak mindenfajta jogi politikai trükkel megoldást találni, de nem lesz könnyű, tehát ha úgy tetszik, egyenes választ még senki nem tud adni arra, hogy a határidőre, október közepére meg lesz ez a bizonyos plafon.
Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot kívánok, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan hírekkel jövünk, 7:30 előtte még közlekedési információkkal várjuk Önöket itt a reggeli monitorban.